Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra rendelt evangéliumi szentigét, Lukács evangéliuma 9. fejezetének 37. versétől a következőképpen. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment Jézus elé. És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az egyetlen fiam. Valami lélek szokta megragadni, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza és tajtékzik, nehezen távozik tőle, miután gyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Ekkor Jézus így szólt: ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek veletek, és meddig tűrlek titeket? Vezesd ide a fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket és visszaadta az apjának. Ekkor mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak: jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat. Az emberfia emberek kezébe adatik. De ők nem értették ezt a mondást, mivel el volt rejtve előlük, hogy ne értsék meg, de féltek őt megkérdezni ennek a mondásnak az értelméről. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim a Jézus Krisztusban! Bizonyára mindannyian láttátok már a deáktéri templomnak az oltárát. Az oltárkép éppen ezt a jelenetet ábrázolja. Ezt a jelenetet is, az ezt megelőzőt, mert egyszerre van megfestve a képen a megdicsőülés története és ennek a szerencsétlen gyermek meggyógyításának a története. A kép tetején ott van a megdicsőülés története, Jézus a három tanítvánnyal, Mózessel és Illéssel beszélget. Csodálatos fény, ragyogás, tisztaság. És a képnek az alján ott van a másik jelenet, a következő. Ott van a kétségbeesve esett apa, a vergődő fiú, a bámészkodó emberek és a tehetetlen tanítványok. Turmezei Erzsébetnek egy verse szól erről az oltárképről. Így fejeződik be a vers: olyan kimondhatatlan, nehéz nézni, tehetetlen, tanácstalan, hogy a gonosznak nagy hatalma van. És nekünk nincs erőnk, csodánk, jelünk, mert Jézus nincs itt, mert Jézus nincs velünk. Fény, tisztaság, Isten közelsége a hegyen. A lenti világban szellemi nyomorúság, szenny, kudarc. Ha ez akkor így volt, 2000 évvel ezelőtt, akkor mi van ma? Nem sokkal inkább illik erre a mai világra a szellemi szenny és nyomorúságnak a helyzete? Manapság valahogy így szoktuk érzékelni azt, vagy kifejezni azt, ami körülöttünk történik: a bűn kikerült az utcára. A kereskedelmi tévé csatornák árulják a szennyet. Az a bizonyos valóság show, meg a való világ, amit rendszeresen és naponta többször is sugároznak, az valami kegyetlen dolog ilyen szempontból is. Azoknak is veszedelmes, akik benne vannak. Hiszen átélik azt, hogy különösebb erőfeszítés és munka nélkül egyszerre az érdeklődésnek a homlokterébe kerülnek, és fölkapja őket a siker, a kétes értékű siker, beszélnek róla, név szerint ismerik őket, és még szavaznak is róluk. Mi lesz, ha egyszer vége lesz a műsornak? ha kikerülnek a mindennapi életbe, ha egyszer nem fogják őt ünnepelni, hanem netán tőlük is megelvárják azt, hogy teljesítsenek, és egy munkahelyen azt fogja mondani neki valaki, hogy neked is ugyanannyit megdolgoznod kell azért a pénzért, mint nekem. De ez a kisebbik baj. Ez csak néhány embernek a sorsát rombolja, hanem amit ők mutatnak. Amikor odatárják a szennyesüket a világ elé, akiknek tapsolnak tízezrek, mert megvalósítják azt az életet, ahol nincsenek tabuk, és nincsenek gátak többé. Eszembe jutott több mint 50, lehet, hogy 55 évvel ezelőtt az akkori fóti evangélikus ifjúság bemutatta Szikszai Béninek a színdarabját az Özönvízről. Lassú Jani játszotta Noénak a szerepét. Az első mondataira nagyon emlékszem. Hömpölyög a bűn, mint a szennyes áradat. Nincs semmi, ami tiszta. Nincs semmi, ami szent. Csárba taposva a férfi erény és a női tisztaság. Hömpölyög a bűn, mint a szennyes áradat. Miért van mindez? Azért, hogy a tévétársaságok milliókat keressenek naponta. Hiszen az a rengeteg SMS, az internet elérhetőség, az újságcikkek mind-mind bizonyos százalékát leadják a nyereménynek. És ők abból élnek, hogy másokat bűnre csábítanak. Mert a kamaszok, az ifjaink megbűvölve nézik azt, amit eléjük tárít a képernyő. És milyen könnyű dolog elindulni ezen az úton, hiszen a bűnnek mindig is igézete van. Mit számít az erkölcs, ha pénzt lehet keresni? Mit számít a tisztesség, a szülőknek a könyörgése, régi ősöknek a fejcsóválása, ha a szenvedély útján el lehet indulni? Mert ezek először mindig adnak könnyű sikereket, kisebb-nagyobb örömöket, aztán pedig torkon ragadják az embert, és elragadják. Szellemi szenny és nyomorúság. Honnan mindez? Az ember lenne ennyire gonosz, megátalkodott, féktelen. Ez a mai helyzet, és a felolvasott ige az bizonyítja, hogy az ember gonossága bűne miatt ott van az Isten ellenes lázadó hatalom, a személyes gonosz, a sátán. Ördögnek is nevezzük. Lucifer és Mephisto, ez is a nevei közé tartozik. Kísértő és a démon, ez mind-mind róla beszél. Láthatatlan szellemi hatalom. Az a gyerek ott akkor, a tanítványok gyűrűjében és a bámész tömegnek a szeme láttára valamiféle epilepsziás betegségben szenvedhetett. Mindenesetre Lukács orvos volt, és ő utána nézett alaposan a dolgoknak, mielőtt leírta volna az evangéliumát, mégis hadd mondjuk azt, hogy nem kell feltétlenül azt gondolnunk, hogy minden hasonló betegség, vagy általában minden betegség mögött ott lenne az ördög. Egyáltalán. Az ördögnek a létét egy idő óta nagyon sokan kétségbe vonják. Azt mondják, hogy a naív bibliaolvasóknak és a papoknak a találmánya csupán. És tudjátok, hogy mikor terjedt el ez a vélekedés? Az 1900-as évek elején. Amikor Európában mindenfelé építették a vasutakat, amikor elkészült az első repülőgép, amikor az autó dolgain kísérleteztek, és azt hitte az ember, hogy nincs többé akadály, meghódítja ezt a világot, legyőzi a távolságokat, a nehézségeket, mert az ember egyre fejlődik, egyre tökéletesebb és egyre igazabb. És akkor az ember a maga hallatlan beképzeltségében kimondta ezt a szót, hogy nincs ördög. Az ördög legnagyobb hazugsága ez. Magáról elhitette. aztán elmúlt 11 néhány esztendő, és elkezdődött az első világháború. És milliók haltak meg, városok ezrei lettek romba, és nagyon soknak kellett elhagyni a szülőhelyet, és országokat feldaraboltak, és a mai napig tartó gondot jelentett annak a háborúnak még a befejezése is. És aki kajánul vigyorgott a háttérben, az nem más, mint maga az ördög. Elhitettem veletek, hogy nem vagyok. Na látjátok, hát ezt tettétek, ti tettétek, ez az ördög. Ma is ott van az ördög, mennyi gonoszság és mennyi rossz mögött. Él a pénznek a démona. Manapság, amikor emberek könnyen és gyorsan szereznek pénzt, másokat is magával ragad ez a gondolkodás. Nem kell dolgozni, nem kell tanulni, ügyeskedni kell. Minden adó és minden megvásárolható, akkor tehát csak pénz kell hozzá, és hát lehet azt szerezni. Lehet, hogy erőszakkal, lehet, hogy mások becsapásával, lehet, hogy vérontással. Milyen könnyű elindulni a lejtőn, és milyen nehéz megállni a lejtőn. És a pénz démona, a pénz ördöge vigyorog. Vagy ott van a hatalom démona. Emberek megszerezték a hatalmat, és attól kezdve nem bírnak magukkal. Ritka az az ember, akit a hatalom nem változtat meg. Akinek a hatalom nem hozza elő énének minden rossz vonását. És ha egyszer megszerezte, nem akarja átadni. Nem akarja kiengedni a kezéből. És ha valaki nem esik hasra előtte, félreállítja. Elkergeti. Netán a hortobágyba, a kistarcsai gyűjtőbe, a Szibériába vagy a halálba kergeti. Mert a hatalom démona nagyon erős. Ott van a felsőbbrendű fajnak a démona. Amikor az egyik ország, egyik nemzet kikiáltja magáról azt, hogy magasabb rendű, mint a többi. És aki más, azt legjobb kitelepíteni, deportálni, otthonából elűzni, ha kell, meggyilkolni. Nem csak sztálinok és hitlerek találták ki a fajoknak a kiirtását, hanem bizony az etnikai tisztogatás még a közelmúlt eseménye is volt. Nincs ördög? Van. De ott van kicsiben is. Ott van sokszor a családoknak a keretei között is. Aki nevelt már kamas gyereket, sokszor döbbent meg azon. Fiam, a lányom, vagy az unokám. Honnan szedi azt, amit mond? Hogy lehet, hogy az a mosolygós, ragaszkodó gyerek egyszer csak megmerevedik, és el akar utasítani mindenféle szülői közeledést? Hogy lehet az, hogy ilyen érthetetlenül és makacsul ragaszkodik a rosszhoz, a rendezetlen élethez? Nincs kellő belátási képessége. Általában nem tudja még, hogy mit akar csinálni, csak azt, amit a szülő mond, azt, ami felé a szülő terelgeti, az semmiképpen nem. Honnan szedi ezt a makacságot, mindennek a tagadását, ezt a nihilista gondolkodást? Megdöbbentő, megmagyarázhatatlan. Csak így. Hogy mögötte is ott van a személyes hatalom. Milyen könnyű neki elindulni a mindent tagadás útján. És gyenge a szülői szeretet sok esetben, hogy valamiféleképpen meggátolja a gyermek távolodását, lecsúszását. És akkor az apa közeledő Jézus elé szalad, és elkezd neki könyörögni. Mert Jézus lejön a megdicsőülés hegyéről, lehozott valamit abból a dicsőségből, ami ott fönt körülvette őt, ennek a lenti világnak szellemi szennyébe és nyomorúságába. És Jézus gyógyít. Persze, hogy észreveszi a tanítványoknak a kudarcát is, de ennek az apának a szeretetét. Megindul annak a gyermeknek az állapotán is egészen biztos, de valószínűleg, hogy meghatja őt az, ahogyan az apa fogalmaz. Könyörülj rajta, Uram! Ez az én egyetlen fiam. Méltányolja, hogy az apa hozzáfordul. És itt mindjárt el lehet azon gondolkodni, testvéreim, hogy sok kudarcunknak az oka. Talán amikor éppen másokon akarunk segíteni, és másokat akarunk megmenteni a különböző démonoknak a hatalmából, amikor magyarázzuk azt, hogy a pénz, a hatalom, a szex és annyi minden más tévútra visz, és bajt okoz, talán túlságosan is bízunk önmagunkban. Amikor azt hisszük, hogy előttünk nincs akadály, amikor azt gondoljuk, hogy elég az, hogy magunkra mutogatunk, és azt mondjuk, hogy nézd ezt a tökéletességet, amilyen én vagyok. Nem esett bele Mózes is annak idején ugyanebbe a hibába? Pusztai vándorlás során elfogyott az ivóvize a vándorló népnek, és akkor Mózes könyörgésére Isten azt a feladatot mondja Mózesnek, hogy arra a sziklára üss a botoddal, és vizet kapnak Izrael népének a tagjai. És amikor legközelebb hasonló helyzetbe kerülnek, mit mond Mózes? Akarjátok, hogy vizet fakasszak nektek? Már elfeledkezik arról, hogy ez nem az ő dicsősége. Ez nem az ő tette volt annak idején. Akarjátok, hogy vizet készítsek nektek? Azt hiszem, ettől az édesapától azt kellene megtanulnunk, hogy ha bajban vagyunk, ha bajban van az, akit szeretünk, azt Jézushoz kell vinnünk. A neveletlen kamaszt, a már lejtőn elindult, veszélyeztetett fiatalt, a bajba jutott hozzátartozót. Mert Jézus a szabadító. Visszaadja ezt a gyermeket az apának, mert ő erősebb a fogvatartó ördögnél, és megszabadítja a szerencsétlent. Visszaadja az apának, ebben az is benne van. Ha annak a gyermeknek a sorsa Jézussal kapcsolatban rendeződött, akkor rendeződik a szülővel kapcsolatban is. És ezek után következik a történetnek egy olyan fordulata, amire senki nem számított, amit az akkori tanítványok nem is értettek. Micsoda megmagyarázhatatlan, érthetetlen dolog az, hogy ez az ördögnél erősebb Jézus, ez a hatalmas szabadító, egyszer csak arról kezd beszélni, hogy az embernek fia az emberek kezébe adatik. A Golgotai keresztútról beszél. Nem értik, nem tudják felfogni, utólag érti Jézus minden követője, minden esetre ők akkor azon csodálkoznak, hogy hová lesz Jézus hatalma. És most számunkra is ez a kérdés adódik. Mit fejez ki a történetnek ez a fordulata? Először is azt, hogy ekkora nagy az ember bűne, hogy miatta Jézusnak ilyen nagy áldozatot kell hoznia. És aztán azt, hogy a bűn alól egyikünk sem kivétel. Mert nem lehet senkin segíteni azzal, ha mi magunkat emeljük magasra. Nem lehet senkit kimenteni az ördög karmai közül azzal, hogyha mi arról beszélünk, hogy ettől mi mind szabadok és mentesek vagyunk. Mert nekünk is oda kell mennünk a Golgotai kereszt alá. Ott kell megismerni, kicsoda a Krisztus. Vagy ahogyan Pál apostol fogalmaz egy kicsit nem is könnyen érthető módon meg kell ismerni Isten dicsőségének a ragyogását, a szenvedő Krisztus arcán. És ott, és csak is ott, rájövünk arra, hogy bizony, mi is beleesünk a hálátlanság bűnébe. Minket is megkörnyék ez a bizalmatlanság, az elhidegülés. Mi is ott tartunk, ahol Ádám és Éva tartott annak idején, hogy le akarjuk rázni magunkról az Isten kezét, és a magunk útján akarunk elindulni. Hogy az életünkben milyen sokszor vannak olyan pillanatok, amikor minden más fontosabb, mint az Atya. Ott kell rájönnünk arra, hogy nekünk, magunknak is szükségünk van arra, hogy a Krisztus szeretete, és egyedül az ő szeretete, és nem a mi állóképességünk, és nem a mi hűségünk, és nem a mi keménységünk, hanem az Isten szeretete a Krisztusban. Tart meg a mindenféle démonoknak, az ördögnek a hatalmából. Ott kezdődik mindnyájunk gyógyulása. És aki maga is meggyógyult, azt tud oda imádkozni, oda vezetni mást, a gyógyító Jézushoz. Aki maga is meggyógyult, azt tud hálás lenni neki mások gyógyításáért. Mert valahol ez mindnyájunk útja, hogy Jézus szabadító legyen, maradjon életünk végéig, hogy aztán egyszer vele együtt mi is feljussunk oda, tisztaságnak, a csodálatos világába, az Isten közelébe, a megdicsőlés hegyére. Mi is, meg a ránk bizottak, akikért fáj a szívünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, sokszor elszörnyülködünk azon, milyen sok nyomorúság, betegség, bűn van ebben a világban. És milyen sok veszély fenyegeti a fiataljainkat, gyermekeinket és unokáinkat. És mi nem tudjuk eléggé szeretni őket ahhoz, hogy visszatartsuk őket a vargabetűktől, a lejtőktől, a kudarcuktól és a veszedelmektől. Gyógyíts meg minket, Urunk, hogy neked tetsző életet élhessünk, és ezzel is felmutathassunk a ránk bizottak előtt egy olyan életet, amely követésre méltó. Segíts nekünk, Urunk, hogy segíthessünk rajtuk, de vedd őket a kezedbe. Gyógyítsd meg őket, Urunk, akaratod szerint, hogy tiéd lehessenek és maradjanak most és életük végén, és egyszer együtt kerülhessünk oda a te színed elé. Hallgass meg imádságunkat. Amen.